Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istenünk szent igéit, amelyek írva találhatók Lukács evangéliumának 9. részében, a 28. verstől a 37. versig terjedő igeszakaszban. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt, és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit a látottakról. Amen. Isten tegye áldotta az ő igéinek hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, ezért jeltek és imádkozzunk. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked azt, hogy ez a nap is felvéradt ránk, és lehetőségünk volt eljönni a te házadba, hogy igaz Isten tisztelettel tiszteljünk, hálaadással, őszinte hálaadással téged, atyánkat. Őszintén kell bevalljuk, hogy valóban úgy viselkedünk sokszor mi is, mint ezek a tanítványok. Sokszor vágyunk mi el a hétköznapok forgatagából, és érezzük azt, hogy nagyon sok sebet kaptunk, nagyon sok fájdalmat, túl sok küzdelemben volt részünk, amely erünk felett való volt, és szeretnénk mi beburkolózni abba a felhőbe, amely körbevesz téged, és a te dicsőségedről beszél. Szeretnénk mi megállni melletted, és inkább sátrakat építeni a hegyen, hogy ne kelljen lejönni, és küzdeni, és harcolni, és szembenézni a nehézségekkel, a sebekkel, a fájdalmakkal. Szeretnénk mi kiszakadni emberi kapcsolatainkból is olykor, mert olyan nehéz megoldani mindent, bocsánatot kérni és bocsánatot adni, kimondani, hogy szeretlek, vagy csendben hallgatni a másikat. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem tudjuk, hogy mit beszélünk. Add meg nekünk azt, hogy felhő nélkül, sátrak és hegy nélkül beléd kapaszkodjunk, megértsük a te szavadat, észrevegyük a mellénk állásodat, észrevegyünk és felfedezzünk téged a leghétköznapibb pillanatokban. Így áldj meg bennünket, ilyen tisztán látó és tisztán halló hittel az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét, amely írva található Péter második levelének első fejezetében, a 19. versben. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag a szívetekben. Kedves testvéreim, a mai vasárnappal együtt 6 vasárnapon keresztül a Bibliáról szóló alapigék szerint hangzanak az ige hirdetések a Deszkatemplomban. Hiszen bizonyára tudjuk mindannyian, hogy 2008-as esztendőt a történelmi egyházak a Biblia évének kiáltották ki, és tették ezt azért, mert kiváltképpen a református protestáns egyházak számára, de katolikus testvéreinknek is nagyon fontos a Szentírás. Számunkra különösen így van ez, hiszen már a reformáció is a sola scriptura, azaz egyedül a Szentírás elve alapján ment végbe, és azóta is az ige egyháza vagyunk. Éppen ezért van az, hogy minden református Isten tisztelet középpontjában az ige van. Az ige van, mégpedig oly módon, hogy jelen van az Úr Jézus Krisztus, aki a testélet ige. Minden Isten tiszteleten a Bibliából egy szakaszt felolvasunk, az írott igéből, és végezetül az írott igét aktualizáljuk, és próbáljuk a saját életünkre értelmezni, és erről szól a hirdetett ige. És ezért van az, hogy a sola scriptura elve a mi gyülekezetünkben is oly szép szimbólummal jelen van, hiszen ezért van az, hogy a Szentírást minden egyes Isten tiszteleten a vasárnap délelőttökön valaki behozza először a templomba a lelkészek előtt. Isten ígéje van, tehát az ő kijelentése van a középpontban minden Isten tiszteleten, úgy mint testélet ige, írott ige és hirdetett ige. Alapigénk írója Péter apostol, mielőtt leírta volna azokat az igéket, amelyek az ő leveleiben találhatóak, és kiváltképpen a mai alapigét, egy hatalmas élményt élt át. Erről a hatalmas élményről szólt Isten tiszteletünk megelőző részében az ige olvasás Lukács evangéliumából. Ugyanis ez az élmény nem volt más, mint hogy az Úr Jézussal a megdicsőülés hegyén mennyei szózatot hallottak. Valamint látták Jézust megdicsőülve Mózessel és Illéssel együtt. Történtek annyira megérintették a három tanítványt, Pétert, Jakabot és Jánost, hogy leérve a hegyről napokig senkinek sem szóltak semmit. Ez volt az utolsó verse a felolvasott lekciónak. Nem szóltak senkihez napokig. Ez mutatja azt, hogy mennyire mélyen érintette őket, és mennyire földi szavakkal le nem írható eseményt éltek át ott a megdicsőülés hegyén. Napokig nem szóltak erről senkinek semmit. Mert ez egy olyan élmény volt az ő számukra, amit ha csak elfecsegtek volna, gyorsan elhadartak volna az élmény hatása alatti izgalom miatt, senki nem értette volna meg őket, vagy esetleg balgának, bolondnak nézték volna őket. És ezek után bizonyára Péter számára is meghatározóan más volt már a Jézussal való kapcsolata. Mert bár ugyanebben a Lukács evangéliumi fejezetben van szó arról, hogy Péter vallást tesz arról, hogy Jézus a Krisztus, Isten fia. És ez az élmény néhány órával, vagy esetleg egy nappal később még ráerősített mindenre. És Péter bizonyára már sokkal biztosabb a megdicsőülés hegyi élmény után abban, hogy Jézus a Krisztus, ő a megváltó. És alapigénkben is szól erről, illetve Péter második levelének első fejezetében. Szól erről az élményről, szól arról, hogy egy mennyei hangot, egy mennyei szózatot hallottak. És ezek után mondja el, írja le, jobban mondva Péter az alapigét, ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk. Azért tartja bizonyosnak, mert arról van itt szó, hogy volt egy élménye. Van egy személyes találkozása, egy személyes kapcsolata az Úrral, és ezért tart valamit bizonyosnak. Nevezetesen a prófétai beszédet. Nem azért, mert valaki meggyőzte, nem azért, mert valami módon elolvasta a prófétai beszédet, és azt mondta, hogy lám, ez igaz, hanem volt egy élménye, volt egy személyes kapcsoló pontja, és ezért igaznak tartja. Olyan ez, mint amikor valaki megment bennünket egy nagy bajból, utána elfogadjuk a másikat. Elfogadjuk a másikat, és igaznak tartunk mindent, amit ő mond nekünk, vagy esetleg tanít nekünk. Ilyen az atyai, illetve gyermeki bizalom az atya iránt. Mindenben megbízik. Megbízik a gyermek az atyában, még akkor is, hogyha egy nagy, magas helyről, egy teraszról kell leugrania, ha látja, hogy ott van az atya, akkor megbízik benne. Senkinek nem kell bebizonyítania azt, hogy a lent lévő atya meg fog téged fogni. Ez szükséges tehát az Istenbe való hithez is. Kell egy kapcsolat, kell egy lelki bizalom, hogy igaznak tartsuk mindazt, amit a Szentírásba leírt nekünk az Úristen a Szentlélekkel és a Szentírók által. Azonban feltetnénk a kérdést, hogy ha már Péter a megdicsőülés hegyi élményről beszél a levelében, ehhez az élményhez hogyan kapcsolódik a profécia, hiszen azt mondja, egészen bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet. Hogyan kapcsolódik mindehhez a profécia? Azon kívül, hogy Illés, aki köztudomásulag proféta volt, megjelent a mennyei létmódból. Erre a kérdésre kaphatunk választ, ha megtudjuk, hogy Péter korában elterjedt nézet volt írástudói körökben kiváltképpen, hogy a kinyilatkoztatás lezárult. Lezárult, és a profécia egyetlen örökösének és egyetlen helyettesítőjének egy különleges és csodálatos dolgot, az égi hangot tekintették. Van számos leírás ebből a korból, a Szentírásban és az evangéliumokban is, hogy egy égi hang szól. Gondoljunk Jézus megkeresztelkedésére. De gondoljunk erre a megdicsőülés hegyi történetre. És ezt az egyedüli égi hangot tekintették, még az írástudók is, hiteles profétai kinyilatkoztatásnak. Így ír erről a kortárs Tószefta, a zsidó írat. Azóta, hogy az utolsó proféták, Haggái, Zakariás és Malakiás halála óta a Szentlélek eltávozott Izraelből, az égi hang közvetítése által kaptak üzenetet. Péter számára tehát ezért profécia az égi hang, amit ők ott élőben hallottak a megdicsőülés hegyén. Azonban minden bizonnyal a profécia alapigényben nem csak erre az égi hangra vonatkozik, hanem az egész Szentírásra és az apostoli ige hirdetésre egyaránt, ami akkor még nem volt teljes mértékben leírva. Péter tehát nem azért tartja hitelesnek a Szentírást, mert bebizonyították volna neki, hogy az valóban Isten szava. Nem azért kéri a levél címzettjeit, hogy figyeljenek a profétai beszédre, mert ezt igazolni tudja és bebizonyítani, hanem azért, mert Isten igazolta magát Péternek. Mert Istennel volt neki egy kapcsolata, és ez a bizalmi viszony felülír minden emberi gondolatot és érvet, és racionális bizonyítékot. Péter már hisz, és ebből kifolyólag érti meg az ígét. Ebből kifolyólag bízik az ígében. Volt egy élménye, és ez az, ami hatással van az ő életére, és ezek után már nincsen semmi kérdése a Szentírással, Isten dolgaival kapcsolatban. Volt tehát egy élménye, és azért figyel az ígére. Ha belegondolunk, hogy mi lett volna Péterrel, ha nem lett volna meg az első találkozása, és az azt követő Istennel való találkozás sorozatok, hogyha az Úr Jézus nem hívja el őt, akkor amikor ő a halászatot éppen végezte, halászott, ha nem érinti meg a szava, hogyha irracionális módon nem hagyja ott a hálóit, az egész egzisztenciáját, és bízza rá magát egy idegen vándor profétára, aminek Jézust egyébként akkor gondolták, hogyha mindez nem történik meg, akkor Péter még az ige leírása pillanatában is a genezáreti tavon halászna, esténként mosná a hálóit, hazafelé menet talán betérne a kocsmába egy italra, és másnap reggel folytatná a egyszerű munkáját. És az is biztos, hogy ezekre a dolgokra figyelne is, nem az Isten igéjére. Nem arra figyelne, hogy mit üzen az Isten, hanem arra, hogy milyen idő lesz vajon. Tudja-e folytatni másnap a munkáját, el tudja-e adni a halat, van-e ideje és pénze új halászfelszerelést venni, és sorolhatnánk azt a sok-sok-sok dolgot, amire az emberek egyébként figyelnek Péterhez hasonlóan. Figyelünk olyan dolgokra, amelyek teljesen lényegtelenek. Mert mire is figyel az ember? Mire figyelünk mi? Elsőrenden arra, amit fontosnak gondolunk. Ha keresünk valakit egy embertömegben, lehet bármennyire érdekes vagy szép ruhába öltözött emberek sokasága, mi azt a ruhájú embert, azt a valakit fogjuk figyelni és keresni, és az lesz az élmény számunkra, akit keresünk éppen. De így van ez a hittanórán is, hogyha a gyermek számára fontos dologról van szó, akkor nem fog beszélgetni a padtársával, akkor nem fog a mobiljával játszani a padban, hanem figyelni fog. Mert tudja, hogy fontos dolog hangzik el. Aztán arra is figyelünk, ami megragadja a figyelmünket. Ezért annyira harsányak a reklámok, a hirdetések, mind képi, mind hang, mind érzelmi hatásukban. Csak azért, hogy odafigyeljünk. És bár lehet, hogy a mi Bibliánknak nincsen díszes csomagolása, nincs arannyal futtatva, és a Biblia nyomtatói, készítői nem erre teszik a hangsúlyt, nem a külcsínyre, de mégis oda kell figyelnünk rá. Oda kell figyelnünk rá, mert bizonyára mindannyiunknak megvolt, ha nem is annyira elementáris erejű, de mégis fontos élményünk, ami Péternek is megvolt. És ennek folyamodványaként, az Úr Jézus szabadítása, megváltása folyamodványaként tudjuk, hogy fontos a Szentírás. Fontos odafigyelnünk rá. És ezért kell hálát adnunk azért, hogy egyházunk vezetője és a többi történelmi egyház vezetője a Biblia évének nyilvánította a 2008-as évet, mert hát ha felkapják valakik a tekintetüket, és azt mondják, hogy na, figyeljünk erre oda. Hát ha lesznek emberek, akik azt mondják, akik egyébként, ha meghallják az egyház szót, kikapcsolják a tévét, vagy elcsavarják a rádió gombját, hát ha azt mondják, hogy na, erre lehet, hogy oda kéne figyelnünk. Hogy mi is ez a Biblia? Esetleg a polcon porosodó Bibliámat leveszem és megnézem, legalább a tartalomjegyzékét, vagy talán bele is lapozok. Fontos tehát, hogy a Bibliára figyeljünk oda, és fontos, hogy olyan emberek is figyeljenek oda, akik még soha nem vették a kezükbe. De akkor válik igazán fontossá a Szentírás, hogyha megkapjuk az Isten általi megérintést, hogyha találkozunk az Istennel, mert akkor már nem méricskélni fogjuk a szavakat. Nem azon fogunk morfondírozni, hogy vajon mennyire hiteles a Szentírás. Vajon mennyire eredeti, és vajon milyen arányban van meg benne az isteni és az emberi. Ugye, mert hát emberek írták le pergamenre, meg papíruszra. Ha nem, akkor bízni fogunk. Akkor úgy fogjuk venni, mint az élet eledelét. Fiatalabb koromban részt vettem egy ifjúsági táborban, és sok ismerősöm, barátom is részt vett, többnyire nem hívő emberként. És az egyik barátom a táborban kapott valami megérintést, élményt, mai napig se tudom, hogy mit, de a lényeg az, hogy miután hazament, vett egy Bibliát magának. Nem volt Bibliája, vett egyet, és azóta nap mint nap olvassa és jár Isten tiszteletre. Elég volt tehát egy találkozás, és ki tudja, hogy mi váltotta ki ezt benne, és ki tudja, hogy mi váltja ki bennünk. Egy beszélgetés, egy közösségi élmény, a közösség jó hangulata, amelyben érezzük, hogy az Isten jelen van, vagy esetleg egy igehirdetés, imádság, és azóta is olvassa és templomba jár. Elég volt egy élmény, amit kapott, és azóta is arra ösztökéli, hogy olvassa a Bibliát. Többet ér tehát egy találkozás 1000 bizonyítéknál, mert 1000 érvet is felsorolhatunk a Biblia hitelessége mellett, ha az illető nem találkozik Istennel, soha nem fogja elfogadni. Persze a fordítottja is lehetséges. Az ember valami miatt, valami más egyéb ok miatt kézbe veszi a Szentírást, és a Szentírás csodálatosan működni kezd az életében. Hatással van rá. Ilyen volt Ágoston is, aki az ókorban a következő képpen számol be arról, hogy hogyan érintette meg a Szentírás egy igéje. Így ír a Vallomások című munkájában. Egyszer csak fiú vagy leány hangot hallok a szomszédházból. Énekelt, és ezt ismételgette. Tolle lége, tolle lége. Vedd és olvasd, vedd és olvasd. Visszanyomtam könnyeim áradatát, és felugrottam, mert semmi mást, égi parancsot láttam e jelben, hogy nyissam ki a Szentírást, és olvassam el a szemembe ötlő legelső fejezetet. Fölkaptam a Szentírást, kinyitottam, és egyetlen hang nélkül olvastam azt, amire tekintetem legelőször esett. Nem tobzódásokban és részegeskedésekben, nem ágyas házakban és szemtelenségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek az Úr Krisztusba, és ne a testet ápoljátok a kívánságok szerint. Nem akartam tovább olvasni, nem is volt szükséges. Amint ugyanis a mondat végére értem, mintha a biztos megnyugvás fénye árasztotta volna el szívemet, a kételkedésnek utolsó árnyéka is eloszlott belőlem. Tudjuk jól, hogy Ágoston, miután ezt az élményt átélte, a Szentírás igéje felrázta és megvilágosította az életét, teljesen más irányba ment tovább, megtért és megváltoztatta az Isten az ő életét. Bár minél többen tudnának eljutni eddig a pontig, hogy vegyék kezükbe a Szentírást, és figyeljenek rá. Figyeljenek rá, mert ahogy Péter apostol elmondja, leírja, nem más a Szentírás, az Isten igéje, mint a fény. A sötét helyen világító lámpás. És tudjuk jól, hogy amire odafigyelünk, amire szegezzük a tekintetünket, lelki életünknek minden pillantását, az a dolog a hatalmába kerít bennünket. Olyanná válunk. Ha a sötétre figyelünk, akkor sötétek leszünk. Ha a rossz dolgokra figyelünk, akkor rosszakká válunk. Hogyha a rossz hírekre figyelünk, akkor rossz májúvá leszünk mi is. Ha viszont a fényre, akkor megtelik az életünk fénnyel, és mi is sugározni fogjuk a szerteszét. De a legfontosabb az, aminek a Biblia az eszköze, aminek az Isten tisztelet is az eszköze, és az egyház is az eszköze, hogy az ember megtalálja Istenét. Így ír erről alapigényben Péter, fel kell a hajnalcsillag szívetekben. A görög nyelven a hajnalcsillagot úgy hívják, hogy fényhozó. És a fény nem más, mint az Istennel való közösség, és a közösség, amelyet az Úrral való közösség generál, amely szerte ágazik a mi életünkben. Ez volt a fény Péter számára is, amikor a megdicsőülés hegyén ott hatan együtt voltak, és Péter sátrat akart építeni. Hát miért akart vajon sátrat építeni? Azért, mert érezte, hogy hazatalált. Érezte, hogy ez az életének a célja, hogy Istennel közösségben legyen. Mert olyan jó volt ott nekik együtt lenni. Ez a közösség, ami szent. Szent, mert az Isten van jelen. Ez a közösség, amit gőzös elméletek és gazdasági érdekek miatt ma folyton rombolnak. Ez a közösség az, amiről az Úr Jézus azt mondta Péternek, de én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Jöhet tehát a támadás, jöhetnek a romboló erők, de nekünk olyan közösségünk van, amely nem földi alapon nyugszik. Amelynek a kötő anyaga nem földi és szemmel látható, kézzel fogható habarcs, hanem az Isten igéje, az ő kinyilatkoztatása, az Úr Jézus és a Szentírás, ami hitünk alapja, és a kötő anyag pedig maga a Szentlélek. Ezért nem kell félnünk. És ezért örvendezhetünk és tarthatjuk mindennél nagyobb igazságnak, amit az Úr Jézus mondott, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Így tartsuk tehát biztosnak, erős alapzatnak az Úr Jézust és a kinyilatkoztatást, hogy már itt a földön beléphessünk az ővele való közösségbe. És végezetül hallgassuk meg ismét az alapigét. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag a szívetekben. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy általad és rejád nézve teremtetett minden. Rejád nézve teremtetett a mi életünk, mert benned találjuk meg a célt. Mert te vagy a mi életünk egyetlen értelmes célja, hogy benned helyreálljon minden, amit mi nap mint nap elrontunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük az eszközöket, köszönjük a te kegyelmedet, amely oly sokféleképpen munkálkodik a mi életünkben. Köszönjük a te ígédet, amely nap mint nap táplálékunk, amely Isten tiszteletről Isten tiszteletre hangzik, és bennünket élő eledelként táplál. Kérünk, így őrizd meg minket, így őrizd meg ezt a gyülekezetet, és add, hogy azok, akiknek nincs kezében Biblia, mert nem találkoztak veled, hadd adjuk mi, hadd adja ez a gyülekezet a te ígédet. És kérünk, áld meg azokat is, akik nincsenek jelen közöttünk, de mégis szívünk szeretetében itt vannak, és gondolunk rájuk. Kérünk, áld meg a betegeket, akik bármi némi testi, lelki betegségben szenvednek, és akiknek esetleg azt gondolják az emberek, hogy gyógyíthatatlan kórjuk van. Mégis tudjuk, Úr Jézus, hogy te meg tudsz gyógyítani mindenkit. Így adj gyógyulást az ő életükben. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, áld meg Anya Szent Egyházunkat. Imádkozunk magyar népünkért is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.